Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas koncert a Budapest Music Centerben május 16-án, pénteken, de egyébként a Budapest Music Centerben csak nagyon izgalmas koncertek vannak, ugyanakkor ez a koncert valahol a zene peremvidékén helyezkedik el, hogyha fogalmazhatok ilyen óvatosan, és aki itt van a vonalban, és aki segít nekünk ezt majd kibontani, a Szigetvári Andrea, aki egyetemi docens, a Zeneakadémián elektronikus zeneszerzést tanít. Szia Andrea, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
Szia, én köszönöm a lehetőséget.
Talán először magyarázzuk egy kicsit meg, hogy mi is az az elektronikus zene, illetve ti mit értetek alatta, mert ugye nagyon sokan gondolhatnak az elektronikus tánczenére, ugye a techno, acid, stb. Transz, ilyen különböző műfajok vannak, de hogy itt egy egészen másik dologról van szó.
Igen, ezért is mostanában már szoktuk inkább elektroakusztikus vagy akuszmatikus zenének is hívni. Elektronikus zenének még az 50-es években hívták, amikor megalakult a kölni elektronikus zenei stúdió, és akkor a Stockhausenék meg Ötvös Péter dolgozott ott, és igen, akkor az elektronikus azt jelentette, hogy nekik csak színuszgenerátoraik voltak, meg fehér zajgenerátoraik, nem dolgoztak fehér zajból.
Meg nagyon sok kábelük. Igen, a Ötvös Péter elmondta, hogy két éven keresztül tulajdonképpen kábel tekert a Stockhausennél.
Igen, és akkor nagyon sokáig így hívtuk ezt a zenét, de aztán jött a táncoltató elektronikus zene, és egyre inkább átment a fogalomba, ugye, hogy ez az a fajta zene, úgyhogy ez nem az, ez inkább az a fajta kortárs zene, ami az elektronikát arra használja, hogy teljesen új dolgokat találjon ki. Tehát nem az, hogy mondjuk egy tánczenét most akkor megcsinálom elektronikusan, áthangszerelem egy kicsit más, de azért tulajdonképpen a szerkezete, az akkordmenete, a dallamok, a ritmusok ugyanazok, amik voltak akár 100 éve, mondhatnám, hogyha a táncoltató zenéről van szó. Nálunk azt keresik a zeneszerzők, hogy hogyan lehet egészen új módon kifejezni dolgokat. Ez nagyon fontos elem a hangszín, tehát a hangszín, amivel kibővül a paletta. Uh-huh. Ezért aztán, mivel az emberek ezt tanított, a nyelvezetet nem nagyon ismerik, ezért kerül a peremvidékre ez a zene, mert hogy nem olyan, hogy beülünk és szórakozunk, és ugyanazt halljuk, amit már ezerszer hallottunk, hanem hogy teljesen újat hallunk. Ezért az agyunknak eléggé elkezdeni működni, és valahogy együttműködni azzal, hogy megértsem ezt a zenét. Szóval valami így tudnám nagyon egyszerűen megmagyarázni, hogy mi is ez a zene.
Igen, és ugyanakkor ti nagyon gyakran hívjátok segítségül a társművészeteket, jelesül a képzőművészetet, vagy például a szobrászatot. Nagyon sok ilyen kísérlet van, te magad is csináltál, vagy voltak ilyen műveid, de vannak aztán például olyan kinetikus szobrok, ahol magnószalagok tekeregnek, és azok különböző hangokat adnak ki, mert van hozzá fej is, szóval iszonyú izgalmas az egész. De akkor mesélj nekünk kérlek Visártról, én megnéztem Visárt úrnak a honlapját, és egészen csodálatos, mindenkinek ajánlom, aki kedveli a régiségeket, ugyanis ez minden bizonyal egy 90-es évekbeli honlap, és mind a mai napig frissül, de a dizájnjában tényleg magán viseli a betárcsázós internetnek a nyomait, szóval iszonyú izgi, de hát nyilván ez nem von le semmit az ő zenei érdemeiről. Ugye a Garden of Earthly Delights, ami egy Bosch képnek a címe, ugye a földi gyönyörök kertje, mindenki ismeri szerintem Hieronymus Boschnak ezt a festményét, ez a címe, vagy a címadója az ő művének, amit elő fog adni a BMC-ben.
Igen, hát hogyha visszatérünk erre a honlapra, ez valóban nagyon vicces, ugye? Viszont amit onnan le lehet tölteni, az egy olyan szoftver, amit ő állandóan saját maga fejleszt. Egy teljesen egyedi szoftver, egyébként ingyenesen rendelkezésre bocsátja a másoknak is. Nekünk most lesz a Zeneakadémián, mert jön ugye ide Magyarországra vele egy mesterkurzusa, és hát nagyon remélem, aha, hogy itt segít bennünket eligazodni ebben a szoftverben. De ez egy olyan szoftver, amiben mindenhez hozzáfér. Tehát egy teljesen rugalmas valami a hangnak az összes eleméhez hozzáfér. Egy egészen elképesztő elme a viselt egyébként. Mert hogy zeneszerző és közben egy programozó is, aki nem hajlandó az ilyen már mások által elkészített szoftvereket alkalmazni, hanem ő megírja a sajátját, és azt mondja minden művénél, amikor egy új művön dolgozik, ő általában unatkozik, ezért nem akar a már meglévő szoftverekkel dolgozni, hanem minden művéhez egy új szoftvert készít. Tehát az, hogy nem foglalkozik azzal, hogy néz ki a weboldala, az valahogy ennek tudható be, hogy ő a lényeggel foglalkozik.
A programozás, mint művészet, igen, ez is
igen, mindenképpen. Aspektus. Igen, és hát ő még az a zeneszerző, még hát mondhatjuk, hogy boomer, vagy nem tudom, hát nem szeretném ezt persze pejoratívan mondani, de még abból a gyönyörű régi időszakból származó, még itt maradt zeneszerző, ugye ő 79 éves, mindjárt 80 lesz, tehát ő még megvan nekünk, akinek még van ideje, valami miatt még van neki ideje arra, hogy komponáljon. A legutóbbi darabját, amit bemutattunk egyébként a BMC-ben, azt hiszem 2 éve, azt például 4 évig komponálta. És ő még egy olyan, akkora név egyébként Angliában, hogy kap erre támogatást. Tehát ő az a zeneszerző, akinek nincsen állása, nem tanít sehol, stb. Soha nem is tanított sehol, mert ugye ez szokott lenni, hogy valami egyetemen
Igen,
tanítanak az
igen.
emberek, és úgy írják ezeket a műveket, hanem ő mindig ilyen különböző pályázatokból, meg díjakból, hát hatalmas díjakat kapott, a Gigahertz díjat például megkaptam, egy nagyon nagy díj, meg az összeset tulajdonképpen, amit lehet, és ő valahogy ebből élt. Mondjuk ennek az volt az ára, hogy az első 10 évét a saját bevallása szerint a felesége révén tudta átélni, mert a felesége pénzéből éltek, a felesége tanár
Aha.
volt, és aztán utána persze így tudott valahogy szabadúszóvá válni, de úgy szabadúszó, hogy nem vállal el mindent, nem össze-vissza mindenféle, nem tudom, gyors műveket csinál, hanem szépen lassan, mondjuk 4 évig ír még a 2000-es években is művet, ami szinte már elképzelhetetlen manapság ebben a világban.
Hát mondjuk attól függ, hogy milyen hosszú maga a mű, mert ugye
persze,
nem
igen,
mindegy,
nyilván
hogy...
most egy 70 perces műről beszéltem,
Aha,
én,
hát
tehát
akkor azért
négy év a
érthető,
70
igen.
perc. Igen, meg ugye a mostani opera az is egy több mint egy órás, tehát ő nagy műveket ír mostanában már, de azért ez mégis csak azt gondolom, hogy mond róla valamit, hogy nem a gyors, hirtelen művek szerzője, hanem még itt van ebből a világból, hogy kutat, hogy programoz hozzá, hogy tényleg ez a teljesen, hogy újat csinálok valahogy, az ott van, és nem a már meglévő eszközökkel, akkor most gyártok, nem tudom, 10 darabot, és mindet eladom, hogy folyjon be a lé, tehát.
Világos.
Igen.
Andrea, mesél akkor egy kicsit a műről, ugye azt a szót ejtetted ki az előbb, hogy opera, és valóban ez így szerepel is valahol a leírásban, de nyilván itt nem klasszikus értelembe vett operára kell gondolni, sőt egyáltalán kérdés számomra, hogy az emberi hang az milyen formában jelenik meg itt ebben a műben.
Igen, hát fontos még a Visától elmondani, hogy a legtöbb művében az emberi hanggal foglalkozik. Nagyon, nagyon foglalkoztatja az emberi hang. Egy nagyon nehéz pálya egyébként, mert az emberi hangra vagyunk a legérzékenyebbek. Ugye hát ezzel kommunikálunk, ismerjük a sajátunkat, mindenkit. Tehát az elektronikus zenében, hogyha az emberi hangot elkezdjük változtatni, az rögtön halljuk, hogyha az gagyi, vagy már ismert, vagy ilyenek. Tehát ez egy nagyon érdekes munka. És az előző műveiben is ezzel foglalkozott, és hát amikor beszél erről a művel, akkor elmondja, hogy volt egy olyan műve, ahol először a 20 nyelvből rögzített nagyon sok szótagból dolgozott, tehát akkor nem volt tulajdonképpen a jelentés ott, de, hanem más nyelveknek a szótagjából. Aztán jött a következő, amit bemutattunk, ez a találkozások a Mennyország köztársaságban, ahol már kis történetekből dolgozott, tehát különböző emberek beszéltek ebben a műben, és kis történeteket elmondtak, és a történetre reagálva ő valahogy átalakította ezeket a beszédeket, és ebből lett a zene, és amikor elérkezünk ehhez a műhöz, ami most kerül majd bemutatásra, ugye a Garden of Earthly Delights, a Bosch inspiráció, itt pedig azt mondja, egy operát szeretett volna olyan szempontból írni, hogy az egyedi kifejezésekből, amely az előző darab volt, eljut az elbeszélésig. Tehát valamit el szeretne mondani, és azt mondja, hogy ez egy nagyon nehéz dolog volt számára, mert hogy hogyan is lehet elektronikus zenével valahogy elbeszélni valamit, ez neki nem annyira egyszerű. Főleg úgy, hogy az inspiráció, ugye a Boschnak ez a képe, ahol ilyen pici kis emberi történetek, nagyon bizarr, nagyon néha borzalmas, stb. Emberi történetek vannak. Úgyhogy azt mondja, hogy ezt most operának hívja, méghozzá ez egy fekete opera, tehát nem túl vidám a dolog, viszont humoros is, tehát egy ilyen kicsit fekete humor valamilyen történik, és azt mondja, hogy alkotott egyfajta labirintus, tehát belekerülünk egy labirintusba, ahol van 7 alapvető történetünk, amit énekesekkel fölvesz, tehát van egy szövegünk, és vannak énekeseink, de ezek az énekesek a magnószalagról szólalnak majd meg, és mindig visszatérünk ezekhez a történetekhez, és ezek a történetek már megváltoznak. És igazából nehéz őket meg is érteni, mert némelyik teljesen absztrakt nyelven van, tehát még csak nem is angol, hanem valami furcsa nyelv, de ez változik, és ennek a változásnak az irányát, hogy a zenének a változásával akarja elmondani.
Andi, nehezet fogok kérdezni, a koncertélmény ebben az esetben mennyire élő? Hát konkrétan azt kérdezem, hogy mit csinál a Visárt a színpadon. Tehát nyilván ő konzerveket nyit ki, gondolom, vagy csatornáz be, vagy kever össze, tehát konzervhangokat. Mi az, ami mégis ennek az élőszerűségét adja, vagy az élőség élményét? Nem tudom ezt jobban megfogalmazni.
Az elektroakusztikus zenében van egy műfaj, amit úgy hívunk, hogy most angolul mondom fix média, ami nem élő. Tehát ez senki nem mondta, hogy ez egy élő koncert lesz most, hanem ez rögzítve van, főleg, hogy ez egy sok csatornás mű, tehát 8 hangszóróról fog megszólalni, tehát körbe lesz rakva a közönség a 8 hangszóróval, amiben a próba lesz csak az élő, tehát ugye egész napot fogunk a Visártal hangot beállítani, hogy a közönség a legmegfelelőbb térbeli viszonyokat hallja majd. Úgyhogy hogy itt ő most nem fog sem improvizálni, sem hangot reptetni. Ugye van egy olyan módszer, egy olyan iskola, amikor sztereó hangokat a 3D-ben élőben reptetünk. Ő ez eddig, az előző műveig tulajdonképpen így teresítette a műveit, de az utolsó kettő az
Andi,
olyan,
bocs, ezt egy
hogy
picit... Picit magyarázd el, hogy hogyan reptettek hangot?
Tehát, hogy van egy sztereó művünk, ugye, aminek két csatornája
Igen.
van. És ezt felrakják egy olyan úgynevezett hangszóró zenekarra, tehát van egy csomó hangszóró a színpadon, vagy körülöttünk a térben, és egy hatalmas keverőn különböző kimenetekre tudja kiküldeni ezt a sztereót, és ahogy változik a darab, ő annak megfelelően különböző hangszóró együttesekre
Világos, értem.
Küldi ezt
Aha.
a hangot, és ettől lesz egy ilyen 3D-s élmény.
Igen, 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 oké.
És ugye ez a régi módszer, amikor még nem voltak olyan technológiák, amivel már fejlettebb 3D-s műveket tudunk készíteni. És a Visárt az utolsó előtti művét készítette először sok csatornára, ez most a második műve, amit sok csatornára készít. Ez is még csak 8 csatorna egyébként, ugye most már tudjuk, hogy lehet sokkal több is, de ez 8, és a közönség egy kör közepén fog ülni, tehát a hangszóró kör közepén, és ez rögzítve van, és be van próbálva, tehát be vannak állítva a hangszórók, a hangosságok, stb., meg tologatjuk jobbra-balra, 2 centivel arrébb, stb. A próbán, hogy utána már azt az élményt kapja a közönség, ami a zeneszerző számára. Ez egy hagyományos zenei viselkedés. Egyébként, tehát amikor egy szerző leírja a kottában a darabot, akkor is ő rögzíti, hogy ő ezt szeretné. Az egy más kérdés, hogy akkor van még interpretációs lehetőség. Itt most nincsen interpretációs lehetőség, bár a szerző ott fog állni a keverőasztalnál, de még csak nem is abban a pontban, ahol a legjobban szól. Tehát valamennyit azért még belenyúlhat, hogyha úgy érzi, hogyha a közönségbe jött, akkor az megváltoztatja az akusztikai viszonyokat, de ez most nem egy élő koncert, hanem visszamegyünk az elektroakusztikus zenének az első nagy feléhez, amikor szinte minden darab csak hangszóróról szólt.
Világos, nem élő, de ugyanakkor senki nem tudja otthon ezt reprodukálni magának, tehát mégiscsak egy páratlan és egyszerű, megismételhetetlen élmény.
Hát így van, még nincsenek, nagyon kevés olyan ember van, akinek otthon olyan minőségű 8 hangszórója van, amit most
igen,
a BMC-ben meg fog szólalni.
Persze,
és
úgy ért
és
hozzá.
Ezek a művek sincsenek, ugye ez a mű ugyan megvan sztereóban lekeverve CD-n, de az egy egészen más élmény, mint amikor a 8 csatornás verziót vetítjük, vagy adjuk elő.
Hát nyilván. És akkor meddig marad a Visártúl veletek? Mert mondtad, hogy csinál egy workshopot, csináltok a Zeneakadémián a diákoknak, gondolom, egy workshopot.
Igen, szerdán, csütörtökön, jövő héten van ez a workshop, ő megérkezik előtte már, és utána pénteken van a koncert, és aztán szombaton hazamegy.
Fú, az nagyon izgalmas pár nap lesz nektek.
Nagyon intenzív pár nap, és hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy jön hozzánk. Mert ez egy, azt gondolom, hogy egészen kivételes dolog, hogy még tudunk vele személyesen találkozni.
Hát igen, azt gondolom, hogy főleg a diákjaidnak, akik majd elmondhatják, hogy tényleg,
így van, igen.
Tényleg ők
hát meg amennyit tanulhatnak is tőle. Egyébként kiváló tanár, tehát az, hogy ő elmagyarázza az ő módszereit, az mindennél többet ér. Mert ugyan van pár könyve is, de az mégis más, mint amikor a legújabb szoftvereit, meg a zeneszerzői módszereit, ugye egy zeneszerző magyarázza, és meg is lehet tőle kérdezni, meg is tudja mutatni, tehát az felbecsülhetetlen érték egy zeneszerző diáknak.
Fú, nagyon izgalmasan hangzik. Én mindjárt letöltök egy ilyen szoftvert, és megnézem magamnak, és ezt javasoljuk a hallgatóinknak is, illetve leginkább azt, hogy menjenek el május 16-án a BMC-be pénteken. Azok is, akik nyitott nyitottak erre a műfajra, azok is, akik nem annyira jártassak benne, de van bennük kíváncsiság, szerintem mindenképpen nagyon-nagyon izgalmas lesz. Andrea, neked meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, még annyit mondhatok, hogy a koncert után fogunk beszélgetni a szerzővel, tehát ott is még lehet hallani azt, hogy ő hogy beszél a műveiről, akár még kérdezni is lehet tőle, tehát a nagy közönség is tud vele találkozni, nem csak a diákok.
Na, köszönöm szépen, hogy ezt még elmondtad. Szigetvári Andrea zeneszerző, a Zeneakadémia docense volt a vendégem. Te is fogod vezetni ezt a beszélgetést, hogyha jól tudom.
Így van, igen.
Szuper. Andi, nagyon sok sikert kívánok mind a koncerthez, mind a beszélgetéshez, hát mind a workshophoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is. Köszönöm, szervusz.